Jakab levele, első rész, 13-tól 18. vers. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamba bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy elsője zsengéje legyünk teremtményeinek. Imádkozzunk. Mindenható atyánk, hálát adok neked, hogy itt állhatunk a színed előtt, meghajtjuk fejünket és megalázzuk magunkat, tudván azt, hogy te vagy a világ teremtője, te vagy a mi teremtőnk, és hálát adunk a te jó téteményedért, amelyet mi a saját eszünkkel föl sem tudunk fogni. Köszönjük, Uram, hogy te fiadat elküldted ebbe a világba. Köszönöm, Uram, hogy az ő halála által lehet életünk. És köszönöm, Uram, hogy te most sem hagytál minket magunkra, nem hagytál minket árván, hanem te kísérsz minket utunkon, és te vagy az, aki segíted a mi életünket. Segíts, hogy mi úgy tudjunk élni, hogy ez kedves legyen számodra. Köszönöm, Uram, hogy itt lehetünk ebben a gyülekezetben, és köszönöm, Uram, hogy hallhatjuk a te igéd magyarázatát. Segíts, Uram, hogy meg tudjuk nyitni úgy a szívünket, hogy meghalljuk azt, hogy mit üzensz te nekünk, hogyan tudjunk életünket átformálni és megváltoztatni úgy, ahogy számodra kedves, és hogy úgy tudjuk élni az életünket, amely azt eredményezi, hogy világosság és sok lehetünk a körülöttünk élő világban. Kérlek, Uram, áld meg Gábort, igét hirdetőjét, segíts, hogy át tudja adni azt az üzenetet, amelyet az ő szívére helyeztél, úgyhogy mi azt megérthessük és befogadhassuk. Jézus nevében, ámen.
Köszönjük ezeket a biztató énekeket. Elég komor témákkal foglalkozunk ezekben a hetekben, itt a Jakab levelén keresztül, és jó így felkészülni az Isten igéjének a meghallgatására, hogy van reménységünk, van feltámadott Urunk, és van reménységünk, hogy a mi életünkben is megtörténik a feltámadás, a megújulás itt ebben az életben, és a következőben pedig egy új testben, Isten jelenlétében élhetünk majd. Szeretném megkérdezni, mielőtt elkezdeném a prédikációt, ki az, aki húros hangszeren tanult játszani? Húros hangszeren tanult játszani. Gitár, hegedű, brácsa, mit tudom én, mik vannak még. Köszönöm szépen. Mi volt az első dolog, amit megtanultunk a hangszer használatában? Tudja-e valaki? Mire emlékeztek? Régen volt, már tudom.
A melyik úr milyen hang,
igen. Hogyan kell megfogni? És miközben elkezdtük használni, mi volt az első dolog? Felhangolni a gitárt, ugye? Vagy felhangolni a hangszert. Ugye most már kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, mert a mobiltelefonunkon van hangoló alkalmazás, és van lehetőségünk hozzáigazítani a hangjait a hangszernek. De ugye amikor elkezdünk tanulni, akkor először azt kell megtanulnunk, hogy hogyan egymáshoz képest hogyan hangolódnak jól a hangok, illetve hát a nem csak hogy egymáshoz, hanem az abszolút hangokhoz képest, mert ugye ahhoz hangoljuk a hangszerünket. És tulajdonképpen minden játék megkezdése előtt ez történik. A zongoristák előnyben vannak, meg csak leülnek és csak billentyűznek, de bizony a húros hangszeren játszóknak minden alkalommal el kell kezdenünk hangolni a gitárjuk, hogy aztán megfelelően tudjanak rá játszani. Na hát a hangolástól szeretném ma beszélni. Áthangolásról, felhangolásról, majd az alkalom végére eldönthetjük, hogy hogyan is nevezzük ezt. De mielőtt még erre rátérnék, hadd beszéljek arról, hogy a Jakab levelét tanulmányozzuk most, és Jakab levele elég gyakorlatias levél, és a Jakab levélnek, hogyha a magját vagy az üzenetét, a lényegét szeretnénk megragadni, akkor talán ez a második résznek a 18. verse foglalja leginkább össze, amit egyszerű nyelvezetre talán úgy fogalmaznánk meg, hogy hívő vagy? Na akkor mutasd meg a gyakorlatban, hogy ez mit jelent. Hívőnek vallod magad? Akkor élj úgy, hogy ez szavak nélkül is nyilvánvaló legyen az életedből. Hit és életmód, ezek két olyan dolog, ami elválaszthatatlan egymástól. Nincs meg egyik a másik nélkül, szerves részei egymásnak, együtt növekednek, egymást erősítik, egymástól szétválaszthatatlan dolgok. Új életed van? Akkor azt éld meg az életednek minden egyes területén, minden egyes részén. Ugye a Jakab levelének az első fejezetéből már tanulmányoztunk egy részt, ami a próbákhoz, a kísértésekhez kapcsolódott. Ugye azokhoz a fajta kísértésekhez, amiket ugye mi próba jellegű kísértésnek neveztünk az elmúlt alkalommal. És ma is egy kísértésről fogunk beszélni, ezt pedig leginkább bűn kísértésnek fordítanám, vagy nevezném. Tehát egy kicsit majd látni fogjuk, hogy van különbség a kettő között. Ugye a legutóbbi alkalommal Jürgen arról beszélt, hogy a próba típusú kísértés azért engedi meg Isten az életünkben, hogy edződjön a hitünk. Beenged minket az edzőterembe, és az edzésnek a lényege, hogy a hitünk, a kitartás, az állhatatosság növekedésén keresztül erősödjön, és egyre inkább tudjunk ragaszkodni Istenhez. És Isten ugye ebbe a fajta edzőterembe szeretne minket járatni azért, hogy a hozzávaló ragaszkodásunk, a vele való kapcsolatunk minél szorosabb legyen. Én nagyon hálás vagyok Jürgennek, hogy olyan szemléletesen mutatta be az elmúlt alkalommal ennek a próbának a jelenlétét az életünkben, és hogy hogyan viszonyuljunk hozzá. Csak két dologgal szeretném megerősíteni. Az egyik, hogy múlt héten nem tudom már milyenhez kapcsolódva, de a kisgyerekeinkkel, a 7 évesikrekkel, akik tenne voltak 7 évesek, arról beszélgettünk, hogy mit jelent egy ingatlant megvenni, miből veszi meg az ember, hogyan kell visszafizetni a pénzt, ha banktól hitelt kér kölcsön, és a többi. És hogy vasárnap délután, ahogy beszélgettünk Lottikával, Lottika úgy látszott, hogy nagyon gondolkodik, és akkor így megfogalmazta. Apa, ugye, hogyha elveszíted a munkahelyedet, és nem tudjuk kifizetni a házat, akkor az egy próba, ugye? Az egy megpróbáltatás. Igen. Milyen jó, hogy ezt már ilyen fiatalon is meg lehet tanulni, el lehet kezdeni megtanulni, hogy az nem egy tragédia, amiben nekünk össze kell omolni, hanem ez egy olyan edzési helyzet, amiben nekünk lehet növekedni, és lehet erősödjön az Istennel való kapcsolatunk. Egy másik dolog, amivel kapcsolatban, ami nagyon fontos volt számomra az elmúlt heti igehirdetésben, és kicsit ez kapcsolódik talán a mostanihoz is, meg ahhoz is, amit Balázs itt a bevezetőben elmondott, hogy nem tudom, nektek mit üzent a múlt heti igehirdetés, én engem nagyon megszólított azon keresztül, hogy úgy látom, hogy az elmúlt időszakban nagyon felerősödött az zúgolódás az életemben, és minden apró cseprő dolgon fel tudtam húzni magam, és hát időnként olyan dolgok jöttek ki belőlem, amit szégyellek. És ugye elhatároztam, hogy na ennek akkor véget kell vetni, hát nem lehet így hozzáállni. Ugye Isten azt mondja, hogy teljes örömnek tartsuk, amikor a próbákban vagyunk. Úgyhogy kölcsönöztem egy mondatot Jobbtól, Jobb könyvéből. Tudjátok, Jobb, amikor mindent elvesztett, akkor azt mondta, hogy Isten adta, Isten vette el, áldott legyen az Úr neve. Úgyhogy megfogadtam, és eddig egész jól sikerült tartanom, és javaslom esetleg nektek is, hogy használjátok valami segédeszközt arra, hogy Istenre irányítsátok a figyelmeteket. Azt gyakorlom, hogy bármikor előjön a bosszankodás a szívemben, és esetleg megjelenik a számban is, rögtön hozzáteszem, hogy de áldott legyen az Úr neve, és próbálom magam visszavezetni arra gondolatra, hogy Isten formálni, nevelni akar engem. Hát így hatott rám ez a múlt heti igehirdetés. És ugye Isten azt mondja nekünk itt a 12. versben, amit ugye nem olvastunk föl, de ez vezeti át a mondandót a 13. verstől következő újabb fejezetbe, hogy boldog az az ember, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeli az élet koronáját, amit az Úr megígért az őt szeretőknek. Jürgen megígérte, hogy majd én fogok beszélni arról, hogy mi az az élet korona. Tehát nem mondom, hogy teljes mértékben rájöttem, hogy mi az, de két dologra gondolok, vagy két dolog volt a szívemben, ami tulajdonképpen megfogalmazott, amit megfogalmaz ez a gondolat, hogy mi ez az ajándék, mi ez a jutalom, az élet korona, amit Isten az őt szeretőknek ad. Az egyik tulajdonképpen az, amit már ebben az életben elveszünk Istentől, vagy megkapunk Istentől. Hiszen ennek az életnek a csúcsa, a legszebb része az az, amikor az életünkben megtapasztaljuk, hogy Isten velünk van, hogy Isten gondot visel ránk, és hogy vele együtt éljük tulajdonképpen az életünket. Ő nem valóban nagyon távol van tőlünk, hanem egészen közel az életünkhöz, és az ő jelenlétét, és az aktív jelenlétét meg tudjuk tapasztalni az életünkben, valamit tanulunk róla, és hozzá közelebb kapcsolódunk. Az életnek az egyik koronája és jutalma ez, hogy már ebben az életben megélhetjük azt, hogy Isten jelen van az életünkben, szerves része az életünknek, és ő meg akarja áldani az életünket. A másik mód, ahogyan Isten megkoronázza az életünket, Jelenések könyve is beszél erről, hogy ugye akik megtartják a hitet mindvégig, akik álhatatosak maradnak, azok megkapják az élet koronáját. Ez a korona akkor jön el, amikor ebből az életből a másik életbe átköltözünk, amikor Isten jelenlétében, Isten jutalmában részesülünk. Amikor Isten furcsa mód megjutalmaz minket azért, hogy az, amit ő tett, azt mi hittel elfogadtuk. Ez olyan érthetetlen számunkra, hogy miért mi kapjuk ezért a jutalmat, miért nem ő. De mégis Isten valahogy így találta ezt ki, hogy ha valaki hittel elfogadja azokat az ajándékokat, amiket Isten neki szán, akkor ezért még a végén jutalmat is kap. Isten ilyen koronát ad nekünk, így áldja meg az életünket. Ugye már az elmúlt alkalmakon beszéltünk arról, hogy itt a Jakab első fejezetében tulajdonképpen kétféle kísértésről beszél Jakab, bár ugyanazt a szót, vagy ugyanannak a szónak a különböző változatait használja, de mégis különbség van a között, a kísértés között, amiről a múlt héten volt szó, amit sokkal inkább egy próbatételnek fordíthatunk, és különbség van abban a kísértésben, amit én most így fordítanék, hogy bűn kísértés. Talán a legfontosabb különbség abban van, ahogyan belekerülünk ebbe a helyzetbe. Ugye a próba kísértés sokkal inkább úgy ér el minket, hogy mi igazából arról nem nagyon tehetünk. Nem vagyunk közvetlenül okozói annak a helyzetnek. Nem vagyunk kiváltói annak a helyzetnek. Úgy is eljön, hogy tulajdonképpen mi szinte ott sem vagyunk, vagy részt sem veszünk benne, hanem egyszerűen csak ránk szakad, és aztán valahogy meg kell küzdenünk vele. Hát a bűnkísértés az más, és erről szeretnék egy kicsit beszélni a három pont kapcsán. És az első kérdés, ami felmerül a bűnkísértéssel kapcsolatban, hogy ki a hibás, ki a felelős? Ki okozza a bűnkísértést? De a 14. versben Jakab arról beszél, hogy mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Tehát azt lehet tudni a bűnkísértésről, hogy mindenkit elér. Mindenkinek az életében jelen van. Nincs kivétel. Én sem vagyok kivétel, sőt, nem vagyok egyedül ezzel a helyzettel, hogy a bűnkísértés engem elérne. Még ha esetleg sikerül is mások elől eltitkolni, hogy harcolunk bizonyos bűnkísértésekkel, jelen van mindannyiunknak az életében, különbözőképpen. Hívőknek, hitetleneknek egyaránt jelen van az életében a bűnkísértés. Ugye a Róma 3.10-ben arról olvasunk, hogy nincsen különbség az emberek között. Azt olvassuk itt a Róma beliekhez írt levélben, hogy amint meg van írva, nincsen igaz ember egy sem. 13. vers, 12. mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. A bűn mindannyiunknak az életére elhatott, és ezért a bűn kísértés mindannyiunknak az életére hatással van. Talán a nagy különbség abban van, ahogyan ezt egy Isten nem ismerő ember fogadja, hogy egészen másképpen értékeli. Ugye azt látjuk, hogy a világban élő emberek a bűn kísértésével nem annyira törődnek, mert nem annyira nagy probléma az életükben. Jön a kísértés, és vagy igen mondanak rá, vagy nem, attól függ, hogy milyen kedvük van hozzá. Sőt, néha a bűn kísértésének az eredményével még esetleg dicsekednek is. Mert hogy a társadalom egészen máshova állítja be azt a mércét, ahogyan a bűn kísértését megítélik. És ezért a világban élő embert tulajdonképpen semmi sem gátolja, vagy semmi sem tartja vissza attól, hogy a bűn kísértésébe beleessen, és annak az áldozatává legyen. Isten azért mégis gátat szab a világban is a bűn kísértésének, nem hagyja, hogy a bűn csak úgy áradjon gátak nélkül, és ezért helyezte a lelkiismeretnek a törvényét az ember szívébe, hogy legalább az adjon figyelmeztetést, jelzést az embernek, hogy itt bizony olyasmi közeledik, ami árthat a te életednek. És így szab Isten korlátot. De Jakab arra bátorít bennünket, és arra figyelmeztet bennünket, hogy ha Isten gyermekének vallod magad, ha hívőként éled az életedet, akkor kell legyen különbség abban, ahogyan a bűnkísértése téged elér, és ahogyan te reagálsz a bűnkísértésére. Nem történhet ez pont ugyanúgy, ahogyan a világban történik. A 16. versben felhívja Jakab a figyelmünket egy téveigésre, ami sajnos sokszor a hívő embereket is eléri. Azt mondja, ne tévejelgjetek, szeretett testvérei. Ugye a tévejegésnek az oka, vagy a tárgya az az, hogy az ember nagyon hajlamos arra, hogy a bűn kísértését és a bűn kísértésbe való beleesése miatt valaki más felelőst keressen. Valaki másra terelje az okot és a felelősséget azért, mert a bűn kísértése engem elért és legyőzött. Hajlamosak vagyunk hárítani. Ugye itt ebben a példában Jakab arra hívja fel a figyelmét, hogy semmiképpen ne tereljétek a gyanút Istenbe. Nem Istentől jön. De az ember mégis kifogásokat keres az életében. Ha megnézzük a Bibliánkat, egészen már az első emberpár életében is látjuk ezt a kifogáskeresést, ahogyan Ádám és Éva a kifogást keres arra, hogy miért tettek valami olyasmit, amiről Isten világosan megmondta, hogy ne tegyék. Amikor Isten meglátogatja az embert azután, hogy eszik arról a fáról, amiről Isten nyilvánvalóan megmondta, hogy nem ehet, és megkérdezi tőle, hogy mi történt, miért tetted ezt, akkor az ember ugye rögtön megtalálja a felelőst. Az asszony, akit mellém adtál. Ugye véletlenül se ő okozta ezt a problémát, hanem valaki más vette őt rá arra, hogy így tegyen. De az asszony is megtalálja a felelősét a saját bűnének. Azt mondja, ugye mit tettél, kérdezi az asszonytól, hát a kígyó szeret rá. Ugye végső soron mind a két felelősségkeresés, vagy mind a két okkeresés talán burkoltan, de mégis valahol Istenre mutat. Hát az asszony, akit te adtál nekem. Hát miért nem tudtál valami másféle asszonyt adni, aki nem visz engem kísértésbe? Nem lehetett volna olyat, aki betartja a te törvényedet? Az asszony pedig a kígyóra. Hát én teremtettem a világot? Te alkottad ezeket az állatokat, ráadásul az egyik még beszélni is tud. Na, náhogy rávette arra, hogy egyek arról a fáról. Ez a kifogáskeresés és felelős keresés nagyon jellemző az emberre. Ahogyan megpróbálja áthárítani a saját bűneit, a kísértés csapdájába való beesésnek a bűnét valaki másra. Így nőttem fel, így neveltek a szüleim, mit vársz tőlem? Hogyan élhetnék másképpen? Ezt tanultam egész életemben. Ilyen a környezetem. Az én környezetemben mindenki káromkodik. Most akkor én hogy tudnék másképpen beszélni? Nem tehetek másképpen, mert akkor kilógnék a sorból. Ugye kényszer alatt vagyok. Ha másképpen élek, akkor kiközösítenek. Ezt látom mindenkin. Hát én is így csinálom. Ezt látom normálisnak a környezetemben. Akkor én is ezt követem. Beteg vagyok. Ugye sokszor a bűnt betegségnek tartják az ember életében. Tele vagyok olyan vágyakkal és kívánságokkal, amikről tulajdonképpen nem tehetek. Nem ingerjeztem ezeket magamban. Ezek ott vannak, amióta élek. Te kit okolsz a bűneid miatt? Ki a felelős azért, amikor felgerjed a haragod, és nem tudod lecsillapítani? Kire terheled a bűneidet, amikor elkerüled az igazságot, csak hogy jobb színben tűnj fel? Vagy hogy megnyerjél valamit, ami nem lehetne a tiéd, ha igazat mondasz? Az ugolódásodért ki a felelős? Vajon Isten, aki nem hagyja, hogy a terveid megvalósuljanak? A káromkodásaidért kit okolsz? A paráznaságodért? Az irigykedésedért ki a felelős? Az önzésedért, vagy azért, mert másokra irigykedsz? Ki a hibás ezért? Kire tereled a gyanút? A nem hívő világban sokszor odáig elmennek ebben a vádaskodásban, és az Isten, ahogyan Istenre terelik, tulajdonképpen a terhelik ennek a felelősségét, hogy szinte azt fogalmazzák meg, hogy hát tulajdonképpen nem is lehetséges az, hogy lenne, van Isten, mert ha lenne Isten, nem lenne ennyi gonoszság a világban. Ugye hányszor halljuk ezt? Hát persze, mert ha lenne Isten, akkor ő megakadályozná mindezeket a gonoszságokat. Mert hiszen Istennek ez a dolga. A felelősség átterhelése. Isten óva in bennünket ettől, mert ez egy csapda, és különösen a hívő ember életére nézve csapda, de azok számára is csapda, akik nem ismerik Isten, mert így nagyon nehezen találják meg őt. Pedig lássuk meg, hogy Isten a történelemben újra meg újra úgy cselekszik, úgy nyúl bele a történelembe, hogy gátat szabjon a bűnnek. Hogy lehetőséget adjon arra, hogy kiszabaduljunk ebből ennek a bűnnek a spiráljából, hogy szabadságot nyerjünk arra, hogy nemet tudjunk mondani a bűnre. Ugye említettem már, hogy Isten a lelki ismeretet helyezte az ember életében. Hogy mégis meg tudja ítélni, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen. Isten az ő törvényét adta a világba, hogy elmondja, hogy mi az ő elvárása a világgal szemben, hogy mi az, ami számára helyes, és mi az, ami számára helytelen. Isten prófétákat küldött ebbe a világba, hogy figyelmeztesse azokat az embereket, akik éppen a tévegés útján járnak, hogy visszakanyarítsa a szívüket Istenhez. És végső soron Isten az ő fiát, az Úr Jézus Krisztus küldte ebbe a világba, hogy legyen lehetőségünk szabadnak lenni attól, hogy a bűn igája alá hajtsuk a fejünket. Hogy győzzünk a bűn felett. Mert Krisztus magára vette a mi bűneinket, Krisztus szenvedett a mi bűneink miatt, és ezért van lehetőségünk nekünk is győzni a bűnök felett vele együtt. De mégis honnan jön akkor a kísértés? Ugye a 13. versben, bocsánat, a 13. versben, igen, ugye azt mondja, hogy senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert Isten gonosztól nem kísérthető, és ő maga senkit sem kísért a gonoszszal. Jakab nagyon világosan aláhúzza, és nagyon világosan kijelenti, hogy semmiképpen nem terelheted a gyanút Istenre. Istentől semmiképpen nem jöhet az, hogy téged bűnre vigyen, hogy téged bűnre csábítson, hogy téged a bűnbe belecsalogasson. Mert Isten nem kísérthető a gonoszszal, tehát őt nem lehet rávenni arra, hogy rossz dolgot tegyen, és ő maga sem kísért senkit a gonoszszal. Istennek nem célja, nincs olyan vágya, nincs olyan kívánsága, hogy te a gonoszságba menjél, és ott maradjál. Isten természetétől teljesen elkülönülsz, hogy ő bármikor is a gonoszt kívánná, vagy a gonoszszal megkísérthető legyen. Ugye énekeltük az énekeinkben azt, hogy Isten tróntermében hangzik az a kiáltás és az az ének, hogy szent, szent, szent az Úr. Ugye nem mindig szeretjük azokat az énekeket, amikben sok ismétlés van. Különösen itt a gyülekezetben nem szeretünk ilyen éneket énekelni. De képzeljétek el, hogy Isten tróntermében folyamatosan hangzik ez, hogy szent, szent, szent az Úr. Az angyalok szüntelenül ezt éneklik. Mert ez Isten jellemének egy olyan különleges része, ami megkülönbözteti őt mindenkitől ezen a világon. Ézsaiás, amikor Isten jelenlétébe kerül, ugye álmában, vagy ilyen látomásában, ez az első, amivel találkozik. Hogy ott az angyali kórus és zengi, hogy szent, szent az Úr. És nem tud semmit tenni, csak szinte holttá válik és összerogy, mert megérti, hogy ő nem is kerülhetne Isten jelenlétébe. Hiszen bűnös ember. Isten szentségével összeegyeztethetetlen az a gondolat, hogy ő téged bűnre csalogatna, vagy bele akarna vinni a bűnbe, vagy azt akarná, hogy elessél a bűnben, és ott ragadjál. De lehet, hogy eszedbe jut közbe az az imádság, amit ugye a mi atyánkból tanultunk, amikor azért imádkozunk, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Hát akkor miért kérjük ezt Istentől? Ha nem kérjük, akkor talán belevisz. Ugye ez megint egy ilyen felelősség áthárítás a szívünkben. Hogy akkor mégiscsak Isten a felelős azért, hogy én bűnbe esek. Vegyük észre, hogy a mi atyánknak az imádságai, a kérései, azok tulajdonképpen emlékeztetők számunkra. Hogy Isten mit ígért meg, hogy mit fog megtenni. Ugye azt kérjük, jöjjön el a te országod. Ha nem kérjük, nem jön el. Nyilvánvalóan nem. Hiszen Isten megígérte, hogy el fog jönni az ő országa. Emlékeztetjük magunkat ezzel a kéréssel, hogy tudjuk, hogy el fog jönni az országa, sihettetjük a kérésünkkel, mert annyira vágyunk rá. Ami mindennapi kegyerünket ad meg nekünk ma. Ha nem kérjük meg, akkor nem gondoskodik rólunk. Hát ez nyilvánvalóan butasság. Isten mindennapi kenyeredet megadja, mert ő hozzá tartozol, ha már az ő gyermeke vagy. Ne vigy minket kísértésbe. Ez emlékeztető arra, hogy Isten nem visz téged kísértésbe. Isten meg akar őrizni téged a gonosztól. Ez az ő legfőbb vágya, hogy az, amit a gonosz okoz a világban, attól téged megmentsen és elkülönítsen. Mégis úgy látjuk, hogy azok a próbák, amik hitünket próbára teszik, azok sokszor összekapcsolódnak olyan nehézségekkel, olyan kísértésekkel, amik minket talán a bűnre csábítanak. Gondoljatok csak Jób esetére. Ott volt az a próba az életében, amit Isten megengedett, az a nagy nehézség, ahogyan elvesztette a családját és minden vagyonát. De egy valami megmaradt, a felesége. És akkor jön a felesége, és mit mond? Tagadd meg a hitedet. Tagadd meg Istent, és hallj meg. Ott volt a kísértés az életében, hogy bűnt tegyen. Nem Isten hozta ezt a kísértést az életébe. Mégis ez a próba, ez valahogy lehetőséget adott a gonosznak arra, hogy megkísértse az ő életét, és próbára tegye ilyen módon még inkább jobbnak a hitét. Vagy gondoljatok arra a másik helyzetre, ami az Úr Jézusnak az életében volt. Azt olvassuk a Máté evangéliumban 4. fejezetének az első versében, hogy a lélek elvitte őt a pusztába, és a sátán megkísértette őt. Isten nyilvánvalóan nem azért vitte őt a pusztába, hogy az Úr Jézus elbukjon ebben a kísértésben, vagy hogy bűnre csábítsa őt. Az ő pusztába vitelének a célja, hogy még jobban megerősödjön az atyával való kapcsolata és az elkötelezettség. Nem értjük ezeket a dimenziókat, hiszen ő Isten fia volt, de mégis az a szolgálatra való felkészülését előkészítendő. De a sátán kihasználja ezt a lehetőséget, és kísérti az Úr Jézust. De tudjuk nagyon jól, hogy az Úr Jézus nem érintette meg az a kísértés, mert az Úr Jézusnak a szíve, az ő élete teljes mértékben az atyára volt hangolva, és így ebben a kísértésben megállhatott. Mégis akkor honnan jön a kísértés? Hát a 14. vers nem hagy bennünket kétségek között. Azt mondja, mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Hogyan ér el bennünket a kísértés? Miért ér el bennünket a kísértés? Mert olyan kívánságaink vannak, amik belevisznek bennünket a kísértésbe. A te saját kívánságaid az oka annak, hogy kísértésbe essel. Mindenkit természetesen másképpen érint ez. Attól függően, hogy milyen kísértések töltik el, milyen kívánságok töltik el a szívünket, de mégis tulajdonképpen az ok, amiért a kísértésbe beleesel, itt van bent, a szívedben. A kívánságait, azok, amik bűnre visznek. Azt is fogalmazhatnánk, hogy a legnagyobb ellenségem az itt van állandóan vele. Itt van a szívemben, a bűntestem, ami azokat a kívánságokat dédelgeti, ami engem a kísértésbe és a bűnbe belevisz. Hadd térjek vissza arra a példára, amit az elején mondtam, a hangolásnak a példájára. Ugye azért kezdjük úgy a gitárjátékot, vagy bármilyen más húros hangszeren való játékot, hogy felhangoljuk a húrokat, mert azoknak a húroknak egy bizonyos zenei hangon, egy bizonyos zenei frekvencián kell szólniuk, hogy gyönyörű összhangban tudjuk játszani. De amikor ezek a húrok fel vannak hangolva, akkor nem csak attól szólalhatnak meg, hogy valaki oda megy és megpendíti a húrt, hanem megszólalhat attól is, hogy jön egy hang, ami pont azon a frekvencián szól, pont azon a hangon, azon a zenei hangon szól, és elkezdi gerjeszteni azt a húrt. Ez a gerjesztés az, ami tulajdonképpen nagyon hasonló ahhoz, ami a mi életünkben történik. És megtörténhet egy ilyen húr esetében is, hogy olyan erős a gerjesztés, hogy elszakad a húr ettől a gerjesztéstől, mert ennek a húrnak ahogyan beállítottad, az a hangerő, vagy hangfrekvencia, ami az ő saját frekvenciája, ha azon gerjeszted, akkor idő után akkora nagy a rezgése annak a húrnak, hogy elszakad. Ezért van az, amit azt hiszem talán a Shrekben volt egy ilyen jelenet, amikor Fiona énekel egy ilyen nagyon magas hangon, emlékeztek, és elpattan valami üvegpohár. Tehát igen, egy üvegpoharat is el lehet pattintani egy magas hanggal. Ha azon a hangon énekelsz, hangos megfelelő erősséggel, akkor bekövetkezik az úgynevezett rezonancia katasztrófa. Tehát az én rezonanciám, az én saját rezonanciám rá rezonál arra a hangra, ami engem támad, és aztán megtörténik a katasztrófa, megtörténik a robbanás. Hoztam egy videót, nem tudom, le lehet játszani esetleg? Nagyon érdekes videó. Csak azért mutatom meg, mert nekem járvon eszembe jut ez, amikor erről van szó, és ez egy híd, ami nagyon hasonló a Margit, az Erzsébet hídhoz, egy ilyen függő híd tulajdonképpen két pillérrel. Amerikában van, Tacoma hídnak hívják. Annyi a különbség talán, hogy ez sokkal hosszabb és sokkal keskenyebb kis híd. Olyan, mint egy hosszú húrja egy hangszernek, ami fel van hangolva egy adott frekvenciára. És ahogyan láttátok, talán nézzük meg még egyszer, hogy jobban látható legyen mindenki számára, elég rendellenesen viselkedik ez a híd, nem? Tehát egy hídnak talán nem kellene így viselkednie normális esetben. Mit csinál ez a híd tulajdonképpen? Azt látjuk, hogy éppen valami gerjeszti őt, és erre elkezdett úgy viselkedni, mint egy gitárhúrja, egyre hangosabban szólt, még aztán nem látjátok, de a végén leomlott ez a híd. Nem történt semmi más, mint egyenletes sebességgel fújt a szél keresztül a hídon. És tudjuk fizikából, aki tudja a fizikát, aki nem, azt nem akarom sokáig fárasztani, hogyha egy rudat fújunk egy irányból egyenletes sebességgel, így jön a szél, akkor itt a rudnak a két oldalán örvények válnak le. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő. És akkor ez elkezdi ezzel a frekvenciával gerjeszteni ezt a rudat. Ezért zenélnek a póznák, mondjuk a zászló póznák, meg a kifeszített rudak a szélben, mert elkezdi őket gerjeszteni a szél, és egyre hangosabban, egyre erősebben gerjednek, míg aztán, ha nem bírja az anyag, akkor elfárad és összeomlik. Ez történt ezzel a híddal. És ez történik az életünkkel. Az életünk fel van hangolva bizonyos frekvenciákra. És amikor jön a kísértés, akkor megpendíti ezeket a frekvenciákat. Rá rezonál az életünk, a szervezetünk, a lelkünk ezekre a kísértésekre. És megtörténhet a rezonancia katasztrófa az életünkben is, hogy bekövetkezik a bűn, az engedetlenség. Sőt, hogyha ezek állandó gerjesztések az életünkben, akkor egyre inkább kialakulnak ezek a bűnös szokások, amik tönkre tehetik a mi életünket. A kívánság, ami a szívünkben van, amire fel van hangolva a szívünk, ez visz bennünket a bűnbe. De hát honnan vannak a kívánságok az életünkben? Hát nem Isten alkotott bennünket ezekkel a kívánságokkal. Nem ő teremtette a szívünkbe, ugye megint jön ez a gondolat, hogy hárítsunk Istenre. Hát nem Isten adta nekem a vágyat, hogy szeretnék örülni. Nem őt adta nekem azt a vágyat, hogy biztonságban akarok lenni. Hogy azt szeretném, ha elfogadjanak. Hogy megelégedettség, hogy jó lakottság legyen az életemben. Hogy érzéki teljesség legyen az élet. Nem Isten teremtette belém ezeket a vágyakat. De így van, Isten alkotta ezeket a vágyakat. De a bűnös ember ezeket a vágyakat eltorzítja. Eltorzítja azáltal, hogy azt hazudja neked a világ, hogy ezeket magadnak is be tudod szerezni, magadnak is be tudod tölteni ezeket a vágyaidat. Sőt, sokkal jobb, ha te magad töltöd be a vágyaidat, mert hiszen te ismered magadat. Jön a vágy, és engedj neki csak, amit a szíved diktál, amit az érzéseid közvetítenek. Tedd meg, mert akkor lesz neked jó. Hiszen te tudod, mi a jó neked. A világ eltorzítja a vágyainkat, és egy másik forrás kínál fel arra nézve, hogy hol tudod ezeket a vágyaidat betölteni. Hallgass a szívedre. A szívünket feltöltöttük olyan érzelmekkel, olyan gondolatokkal, amik Isten szívünkbe helyezett vágyainak és szükségleteinek az eltorzított formái, és így járunk elük a világban, és amikor jön a kísértés, akkor beleakadunk ezekbe a kísértésekbe, hiszen a szívünk rá rezonál arra, amit a világ kínál nekünk. Nem mérlegelünk, szívünkre figyelünk, elfelejtjük, amit a Jeremiás könyvében a 17. fejezetben Isten figyelmeztetésként ad nekünk, ami akkor azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél. Javíthatatlan. Kicsoda ismerné azt. Két példát mutat itt Jakab apostol, arra nézve, hogy hogyan is néz ki ez a bűnbeesés folyamat. Két példát, az egyiket a vadászatból, halászatból veszi, a másik pedig a gyermekszülésnek a példája. Ugye 14. versben azt olvassuk, hogy mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. A vadászatnak és a halászatnak, a horgászatnak a példája ez. Ugye mit csinál egy horgász, vagy mit csinál egy vadász? Kitesz egy csapdát. A csapdából beleteszi azt, ami kívánatos. A horogra fölakasztja azt a csalit, ami a hal számára pont megfelelő. Érdekes egyébként, hogy nem minden csali jó mindegyik hal. Ugye ez talán igaz, ez ránk nézve is. És jön a hal, vagy jön a vad, meglátja a csalit, és rögtön rákap, mert kell neki. A kívánság itt van benne a szívében, és rákap, mert kell neki. Az én megromlott kívánságaim rákapnak a csalétekre, amit a világ kihelyez. És így az én kívánságaim, az én vágyaim vonzzanak bele abba a kísértésbe. Aztán Jakab hasonlítja a bűnbeesésnek a folyamatát a szaporodásnak a folyamatához. Ahogyan azt mondja, hogy a romlott kívánságunk, mint egy petesejt a női testben, megfogan, megtermékenyül a kívánság által. Ha ott édesgetem a testemben, az én szívemben, az én lelkemben ezeket a rossz kívánságokat, akkor amikor jön a kísértés, azok megfogannak. És elkerülhetetlen, hogy mi történik, meg fog születni belőle a bűn. És ha felnövekszik, akkor halált okoz. Mert ennek a bűnnek mindig az a vágya és az a természete, hogy Isten törvényét lerombolja, Isten tervét megtörje, és halált és pusztulást okozzon az ember életében. Hogy melyik kísértésre rezonál rá az én szívem? Hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy elbukjak egy kísértésben? Nagyon változó ez. Talán attól is függ, hogy mennyire van fölhangolva az én életem, az én vágyaim, az én testi vágyaim, azokra a kívánságokra, azokra a kísértésekre, amik az életemet elérik. Ennek a hídnak egy óra kellett, hogy leomoljon. Nem tudom, hogy neked mennyi idő kell, hogy egy kísértésben elbukj. De azt gondolom, hogy a felelősség mégis ott van a te szíveden, hogy milyen kívánságokkal van megtöltve az életed. Mire van felhangolva a vágyad, az érzéseid, a gondolataid? Jakab azt szeretné, hogyha nem tévelyegnénk ebben a kérdésben, és világosan látnánk, hogy itt az én felelősségem, az én szívem az, amin múlik, hogy a kísértésben elbukom. De mit tesz Isten ebben az egész helyzetben? Mi az, ami tőle várható, vagy mi az, ahogyan ő ebben az egész folyamatban jelen van? Azt olvassuk a 16. versben, ugye Jakab itt adja a figyelmeztetést, hogy ne tévéjegjünk, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről való. Azt mondja Jakab, hogy Isten ebben a folyamatban azért mégis aktívan részt vesz, de nem olyan módon, hogy ő csábítana téged a bűnre, hanem olyan módon, hogy ő kínálja az ő jó ajándékait. Ő adja az ő tökéletes ajándékait számodra. Elsősorban mindazokat az ajándékokat, amiket mi Krisztusban nyertünk meg. Krisztusban azokat az ajándékokat, amit tökéletesen be tudja tölteni azokat a vágyakat, amiket Isten a szívünkben helyezett. Hiszen ő adta a mi Isten fiúságunkat, ami által befogadott bennünket az Isten közelébe. Ő adta az új életünket, amiben reménységünk van, hogy vele élhetünk. A Szentlélek jelen van az életünkben, nem vagyunk magunkra hagyatottak, nem vagyunk egyedül. Valaki fontosnak tart bennünket. Az örök biztonságunkat Krisztusban, hogy ami életünket, ami új életünket senki nem veheti el. Isten szeretete és Isten gondviselése folyamatosan jelen van az életünkben. Ezeket igénybe vehetjük. Isten békességet ad a szívünkbe. Ő vele békességünk van. Nem kell, hogy a félelem töltse be a szívünket, és a félelem hajtson bennünket arra, hogy a bűnben nyugodjunk meg tulajdonképpen. Üdvösségünk van tele tökéletes ajándékokkal, amik Isten által a szívünkbe helyezett vágyakat tökéletesen be tudják tölteni. Azt olvassuk itt az első fejezetben, a 25. versben, hogy Isten az ő tökéletes igazságát, az ő törvényét adta nekünk. Miért? Hogy aki azt teszi, az boldoggá tegye. Mennyien szeretnénk elmondani, hogy szeretnék olyan dolgokat tenni az életemben, ami boldoggá tesz engem és a környezetemet. Ugye? Erre vágyunk. Isten azt mondja, hogy hát odaadtam az én igémet. Ha ezt teszed, boldoggá teszi a téged a saját cselekedeted. Mennyire vágyunk arra, hogy Isten, hogy valakitől tanácsot kapjunk az élet nehéz helyzeteiben, különösen akkor, amikor küzdünk és szenvedünk a kísértésekben, és Isten azt mondja itt az 5. versben, az első fejezetben, hogyha valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől. Isten adja az ő bölcsességét neked, hogy meg tudják küzdeni azokkal a helyzetekkel, amik próbára teszik az életedet. A 18. versben azt olvassuk, hogy Isten akarata újonnan szült minket, Isten akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Isten egy új életre hozott létre téged. Azért, hogy ne kelljen egész életedben egy bűn nyomorúsága alatt élned, hanem egy megváltozott életet élhess. Isten természetéhez hasonló legyen az életed. És így a bűn nyomorúságából kikerüljél. Azt mondja itt Isten, hogy akik Isten gyermekei, azok első zsengék az Isten teremtésében. Az első zsenge, ugye az aratáskor elsőnek learatott termés, amit vittek be az Istennek és felajánlották, mert ez az Istené, ez Istenhez tartozik, ez Istent illeti, mert tökéletes. Ilyen első zsengék vagyunk mi az Isten teremtett világában. Mi vagyunk a legfontosabb személyek Isten számára. Isten ilyen fontosnak tart téged, ha már Isten családjába tartozol. Ő hozzá tartozol, és ő igényt tart arra, hogy rólad gondoskodhasson, hogy be tudja tölteni az életedet az ő javaival. Péter második levelében, az első fejezetben azt olvassuk, hogy az ő isteni hatalma, ha már Istenhez tartozol, megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Ugye ezek által, a drága ígéretek által, amiket kaptunk tőle, isteni természeti részeseivé lehetünk. És megmenekülhetünk attól a pusztulástól, amit a kívánság okoz a világban. Isten el akar árasztani téged mindazzal, ami segítségedre van segítségedre van ahhoz, hogy megmeneküljél attól a pusztulástól, amit a bűneid, a kívánságaid okoznak ebben a világban. Ezt adja Isten, és azért adja, hogy már itt a földön örömmel éljük az életünket, hogy elvegyük az élet koronáját. Hogy megtapasztaljuk, milyen az, hogy milyen életre hívott el bennünket az Isten. És hogy megállhassunk a hit próbáiban. És ne felejtsük el, hogy Isten folyamatosan válaszol a mi imádságainkra. És az Isten ajándékaiba közé tartoznak az ő gondviselésének az ajándékai és eredményei. Amikor Istentől elkérek valamit, és ő válaszol. A családunk, a társunk, a gyülekezetünk, az elhívásunk, a szolgálatunk, a munkánk, amiket Istentől kértünk el. Isten ajándékai, a mindennapi kenyér, a teremtett világ minden csodájával együtt. Ezek Isten ajándékai, azért adja ezeket, hogy ne a bűnös kívánságokat dédelgessük a szívünkben. Ne idegen dolgok után vágyakozzunk, hanem elégedjünk meg mindazzal a csodával és örömmel, amit Isten adhat az életünkben. Isten tökéletes ajándékai elegek számodra? Fel van hangolva a szíved arra, hogy ezeket Isten odaadja neked? Vagy valami egészen más dologra vannak felhangolva a vágyaid és a gondolataid, és ezért Isten az ő örömével, az ő ajándékaival nem tudja megpendíteni a te húrjaidat. Azt olvassuk itt a 16. versben, hogy Istenben nincs változás. Ő mindig is ilyen Isten volt, és mindig is ilyen marad. Ő soha nem fog abban megváltozni, hogy egyszer csak elege lenne belőled, és azt mondja, hát engem ez az ember már nem érdekel. Nem tudok mit kezdeni az életével. Isten mindig is a javadat akarja majd, és ajándékaival akar elhalmozni. És az a vágya, hogy te ezeket meglásd és megragadd, hogy áthangold a szívedet az ő frekvenciáira. Mit tehetek én ebben a helyzetben? Ha megértettem a kísértésnek a folyamatát, ha megértettem a bűnbeesésnek a folyamatát, akkor észre kell, hogy vegyem, hogy mik azok a pontok, ahol én ennek megállt parancsolhatok. A legelső és a legfontosabb dolog, hogy elismerd a felelősségedet. És ne kezdj el továbbra is hárítani. Én okozom ezt. Ez az én bűnöm. Ez az én kívánságom. Az én jellemem, az én vágyaim, amik engem a kísértésbe belevisznek. Én harapok rá a csalira, én megyek bele a csapdába, mert az én vágyaim vonzanak oda. Mi az, amit édesgetek még a szívemben? Mi az, amire még hangolom a lelkemet? Ami miatt újra meg újra elesek ezekben a kísértésekben. Ismerd el a kiszolgáltatottságodat. Ugye azt mondja a Jeremiás 17:9, hogy családabb a szív mindentől, javíthatatlan. Ha te Isten nélkül éled még az életedet, neked magadnak nincs erőt, hogy megváltozzál. Ki vagy szolgáltatva arra, hogy Isten megváltoztasson téged? Isten arra hív bennünket, hogy hívjuk segítségül őt. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megszabadul, ezt mondja a Róma levél. De ha már Isten családjába tartozol, és Isten egy új életre hívott el, és Isten megszabadított téged a bűneiből, akkor fontos, hogy értsd meg, hogy a szívednek fel kell, hogy legyen hangolva az Isten frekvenciáira. Hogy ő tudja megszólaltatni a te életednek a szerszámát. És ettől legyen az életed majd csodálatosan zengő. És a világnak tükrözi majd, és harsogja majd az Isten dicsőségét. A Rómabeliekhez írt levél arra hív bennünket, hogy szálljuk oda a mi életünket, mint egy áldozatot az Isten elé, mint egy élő áldozatot. Hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat, hogy ne a világhoz szabjuk magunkat, a vágyainkat, a gondolatainkat, hanem hogy Istenhez szabjuk az életünket. Oda szánom magam, megújult értelemmel Istent akarom követni. Korintusi levél beszél arról, hogy ha már Istenhez tartozol, akkor a te tested, a te lényed, az egy templom, ami Istennek készítetett el. És egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan bánsz ezzel. Isten meg akar dicsőülni ebben a templomban. Kész vagy-e megdicsőíteni őt ebben a templomban? Róma 13-14-ben azt olvassuk, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan bánunk a mi testünkkel. Azt olvassuk, hogy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ez a te felelősséged. Kényezteted a testedet úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne? Hát akkor ne csodálkozzunk azon, hogy elesünk a kísértésben. A világra hangolod rá az érzéseidet? A lelkedet, a gondolataidat? Akkor ne csodálkozz, hogy a csapdába mindig beleesel, és a horgon mindig fennakadsz. Isten arra hív bennünket, hogy a Krisztust öltsük magunkra. Őrá hangoljuk az életünket. Előzd meg ezt a bűn folyamatot, amit Isten itt bemutat. Hol kezdjem el? Az érzéseknél és a kívánságoknál. Mivel töltöm meg a szívemet? Mire hangolom rá az életemet? Vedd észre a csalikat és a csapdákat, amikbe újra meg újra beleesel. Talán el kellene azokat kerülni. Kérd Isten bölcsességét, hogy hogyan kerülheted el ezeket. Ugye Józseftől láttuk ezt a módszert, hogy elfutott a kísértés elől. Időnként nekünk is futni kell a kísértés elől. Mert tudjuk, hogy ha ott maradunk mellette, akkor bizony beleesünk. Filippi 4. részének a 6.-7. versét azért szoktuk felolvasni, hogy azzal biztassuk egymást, hogy Isten békességet ad nekünk. De én hadd olvassam most azt a részét, ami ehhez a témához talán jobban kapcsolódik. Amikor azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket, más fordításban kívánságaitokat az Úr előtt. Talán van a szívedben, és meg is fogalmaztad magadnak olyan kívánság, olyan vágy, amit úgy érzed, hogy nincs betöltve. Elszabad ezt mondani Istennek? Igen. Elszabad mondani, ő be akarja tölteni az életed vágyait. Talán nem azokat az eltorzult, bűnös kívánságokat és vágyakat, amikre a világ hangolt rá, de Isten azokat a vágyakat, azokat a szükségleteket, amit az életedben vannak, be akarja tölteni. Mondd el neki, hogy ezeket a hiányokat érzed az életedben. Sőt, ő nem csak betölti ezeket, hanem azt ígéri, hogy megőrzi a gondolatainkat Krisztusban. Hogy rá legyünk hangolva az Úr Jézusra, miközben Isten gondviselésében részesülünk. Jakab levele arra is bátorít bennünket, hogyha van olyan kísértés, olyan teher, olyan bűnteher, amivel nem tudunk megbirkózni egyedül, akkor vonjunk be valaki mást. Vonjuk be a testvéreinket. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, mondja a Jakab 5.16. Imádkozzatok egymásért. Felelősek vagyunk egymásért itt a közösségen belül, a gyülekezetben, hogy segítsünk egymásnak abban, hogy elkerüljük a csapdákat, elkerüljük a csalikat, és a mi életünk a megfelelő módon Istenre legyen hangolva. És hadd fejezzem be azzal, amivel talán kezdenem kellett volna ezt a felsorolást, amit az Úr Jézus mond a tanítványainak, Máté 26.41-ben. Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A testünk mindig hajlandó lesz arra, hogy ráhangolódjon a világ üzenetére, hogy megteljen azokkal a vágyakkal, gondolatokkal és kívánságokkal, amikkel a gonosz megtölti ezt az egész világot. És mindig vonzani fog bennünket arra, hogy beleessünk a csapdába, és fölakadjunk a horogra. De ha te életedet, ha te lelkedet ráhangolod az Isten frekvenciáira, akkor Isten tudja majd azokat gerjeszteni. Akkor majd nem idegenül fognak hangzani a dicséretek, amiket énekelünk az Isten tiszteleteken. Nem fogsz unalmasan elfordulni, amikor valaki egy igét küld neked. Akkor majd a testvéri biztatásra fellelkesül a te szíved is, mert az Isten frekvenciáira vagy ráhangolva, és Isten tud bátorítani. Istentől várod majd az ő tökéletes ajándékait, amivel be tudja tölteni az életedet. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága mennyi atyánk, hogy te jó vagy, te tökéletes vagy, és a te lényedből, a te személyedből csak az fakad, hogy jót akarsz adni. Tökéletesek a te ajándékaid, és tökéletesek a te szándékaid. És köszönjük neked, Urunk, hogy a mi életünket is ezzel a jóval akarod betölteni. Bocsásd meg, Urunk, hogy a mi vágyaink, azok rá vannak hangolva olyan sok tekintetben a világra. És nem tőled, mint egyetlen forrásból, az élet forrásából várjuk ezeknek a betöltekezését, hanem más forrásokat nyitunk meg. Bocsásd meg, hogy így erőtlenül újra meg újra elbukunk. Köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztusban nem kell, hogy ez megtörténjen, hanem van lehetőségünk és van erőnk, tőled kapott segítségünk, figyelmeztetésünk és bátorításunk, hogy másként éljük az életünket. Segíts nekünk, Urunk, áthangolni a mi életünket te rád. Hogy te tudjad a mi életünkben gerjeszteni a vágyat, hogy téged kövessünk, hogy neked odaszálljuk az életünket, hogy tisztán tartsuk magunkat, megőrizzük magunkat ettől a világtól. Hogy a mi életünkön nyilvánvalóan legyen, hogy te megújítottál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy segítesz bennünket bölcsen járni ebben a világban, hogy észrevegyük azokat a csapdákat és csalikat, amikre újra és újra fönnakadunk. Könyörülj rajtunk, Urunk. Erősíts meg bennünket, ahogyan ezt teszed is. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Fennállva fogadjuk Isten áldását. A békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.